Kedves hallgatóink, az elmúlt időszakban országszerte bombariadók keltettek bizonytalanságot. Borsodabaul, Zemplén vármegye, így Miskolc több iskolája is kapott ilyen fenyegetést. Hogy mi zajlik le a gyerekekben, hogy ki hogyan reagál egy ilyen félelemkeltő hírre, az nagyon eltérő lehet. Balogh Beáta igazságügyi pszichológus szakértővel beszélgetünk a következő percekben arról, hogy milyen hatásai lehetnek az ilyen bűncselekményeknek a diákokra, szülőkre és a pedagógusokra. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Balogh Beátát, igazságügyi klinikai szakpszichológust. Köszönöm szépen, hogy befáradt ide hozzánk. Érzékeny témáról fogunk beszélgetni, az elmúlt időszak bomba fenyegetéseiről. Mit tudhatunk a bomba fenyegetésekről, megyénket, mennyire érintette ez?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Valóban közel 400 bombafenyegető e-mail érkezett különböző iskolánkba. Így cirka egy hét elteltével már azt is tudjuk, hogy megyénkben is több iskolát érintett ez a dolog. És hát azóta ugye már azt is tudjuk, hogy legalább két elkövető van, aki kedvet kapott az előzőekből, és ismételt bombafenyegetéseket küldött egy-két iskolába. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy meglepetésként és krízisként ért mindenkit, hiszen az én emlékeim szerint eddig is, ha fordult ugyan elő egy-két bombafenyegetés, az inkább a hatósági épületeket, mint a bíróság, illetve a rendőrséget érintette. Szerencsére ott sem következett be robbanás, tehát maradt a fenyegetésnél, de hát ez soha nem kellemes. Most pedig ugye ez sokkal nagyobb krízist okozott, hiszen ez oktatási intézményeket érintett, ahol ugye a gyerekeket féltjük a legjobban, és talán ez még nagyobbá tette ezt a krízist.
Egy ilyen fenyegetést hogyan lehet jól kezelni? Azok az iskolák, akik fenyegetést kaptak, ők hogyan kezelhetik jól, illetve hát fogalmazhatunk úgy is, hogy akik nem kaptak, ők hogyan? Tehát az egyes iskolákban úgymond milyen hangulatok uralkodhatnak? Hogyan lehet egy ilyen fenyegetést jól kezelni iskolai szinten? Hogyan látja?
Talán elsősorban gyakorlat kell hozzá, ami egyelőre nem volt eddig, de talán kiindulhatunk a minden intézményben kötelezően meglevő tűzvédelmi oktatásra, illetve a tűzvédelmi riadóra, amit hát nem is tudom mennyi időnként, de hogy mondjuk tanévben egyszer-kétszer biztos, hogy le kell folytatni az iskolákban akkor is, hogyha soha nem volt ilyen fenyegetés. Tehát, hogyha erre alapozva kidolgoznának egy célszerű cselekvési tervet, amiben talán nem elég csak leírni azt, hogy mi a teendő, hanem tényleg át kell pontosan gondolni azt, hogy fizikailag, technikailag hogyan lehet leggyorsabban kiüríteni az épületet, hogyan lehet odafigyelni, hogy minden gyerek kint legyen, hogy mindenki komolyan vegye a fenyegetést, még akkor is, ha ez esetleg később bebizonyosodik, hogy nem volt okszerű. Ugyanakkor nem elég, azt gondolom, csak a technikai részletekre odafigyelni, hanem nagyon-nagyon fontos odafigyelni elsősorban a gyerekek, de ugyanakkor a tanárok, illetve a szülők érintettségére is, hiszen ebben a helyzetben mindenki megijed. Ez egy nagyon félelemkeltő dolog, és ezt kell megtanulni, kezelni leginkább, hogy egy ilyen kritikus helyzetben hogyan legyünk gyorsak, fegyelmezettek és hatékonyak. Hogy a gyerekek önmaguk is le tudják küzdeni valamelyest a félelmüket, szorongásukat, illetve hogy a pedagógusok, a szülők hogyan tudnak nekik ebben segíteni, illetve az ő saját szorongásukat is leküzdeni.
Szülőként például hogyan beszélgessünk a gyermekekkel erről, vagy akár amúgy szülőként hogyan dolgozzuk ezt fel, de az első kérdés inkább arra vonatkozik, hogy a gyermekeinket hogyan nyugtassuk meg.
Talán mégis inkább onnan kezdeném, hogy megérkezik a fenyegetés, és az iskola értesítést küld a szülőnek, hogy probléma történt. Nagyon fontos, hogy a szülő is, bár nagyon aggódik nyilván a gyerekéért, de tudjon annyira higgadt maradni, hogy ne rohanjon hisztérikusan az iskolába, és döngesse az ajtókat, hogy ő már pedig a gyerekét akarja, hiszen ez még inkább félelmet kelt, illetve akadályozza ugye a szakemberek, illetve a pedagógusok intézkedését. Tehát fontos, hogy én, mint szülő, higgadt maradjak, bízzak a szakemberekben, és ki tudjam várni, amíg értesülést kapok az iskolától, hogy mi a teendőm, hogy mondjuk mehetek a gyerekért, el kell hoznom most rögtön, vagy meg kell várnom, amíg, nem tudom, a szakemberek azt mondják, hogy most már szülők jöhetnek a gyerekért. Ha ezen túl vagyunk, és végre hazamentünk, akkor mindenképpen le kell ülni és beszélgetni kell. Soha nem szabad hazudni, tehát mindig tényszerűen, higgadtan ugye ezeket az információkat meg kell osztani a gyerekkel. Talán elsődleges az, hogy megkérdezzem, hogy ő hogy van. Hogy érzi magát most, illetve beszélhet nyugodtan arról, hogy ott hogyan élte meg ezt a helyzetet, és hogyha én szülőként félre tudom tenni a saját szorongásomat, félelmemet, aggódásomat, és tudunk erről higgadtan beszélni, akkor utána már együtt is ki tudjuk azt találni, hogy a jövőben, ha bármilyen kritikus helyzet adódik, és mi nem vagyunk együtt, akkor mi a teendő? Ugye itt most egy kicsit problémás a helyzet azért, mert hogy a telefonokat ugye a gyerekek nem tarthatják maguknál, tehát talán ezért is volt nehezebb az aggódó szülőknek, mert hogy később kaptak információt, vagy nem elég információt, azt is csak áttételesen, de hogy alapvetően fontos, hogy ugye kapjon a szülő információt, és aztán amikor beszélgetünk otthon a gyerekkel, ez fontos, hogy elmondjuk neki, hogy én hogy éltem meg, tényszerűen hogyan szereztem róla tudomást, hogyan követtem a híreket, és hogy ugrásra készen álltam, hogy amikor azt mondják, hogy mehetek érte, akkor rögtön rohanok, hogy elhozzam őt, hogy találkozzam vele, és hogy alapvetően biztosítsam arról a gyerekemet, hogy számíthat rám, és figyelek rá, és ott vagyok, amikor szükség van rám, és mindent megteszek, hogy őt kimenekítsem egy ilyen vészhelyzetből.
Gyermekekbe egy ilyen szituáció ott aktuálisan nem úgy hogyan csapódhat le. Tudom, valószínűleg nem könnyű gyermekek fejével gondolkodni. Ilyenkor mit élhetnek meg? Főleg azért azt tekintve, hogy Magyarországon hála az égnek nagyon ritka volt az ilyen nagyobb mérvű esetek száma, amikor egyszerre ennyi iskolába történt fenyegetettség. Gyerekekbe hogyan csapódhatott ez le?
Eleinte lehet, hogy néhány gyereknek ilyen jó hecnek tűnt, és viccesnek tűnt, mert elmaradt a matek dolgozat, vagy éppen haza lehetett menni majd az iskolából, de azért az egészen biztos, hogy a nagy többség számára ez mégiscsak egy félelmet, szorongást keltő helyzet volt, azzal a bizonytalansággal, hogy mi fog most történni. És ugye, ahogy említettem korábban is, egyelőre eddig nem volt ebben nagy gyakorlata a pedagógusoknak sem, a gyerekeknek sem, tehát ez biztos, hogy most nagy szorongást keltett. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy nem minden gyerek, illetve nem minden felnőtt egyforma szorongás szinten rendelkezik. Ez az erős stressz mindenkire másképp hat. Van, aki krízis helyzetet jól tudja kezelni, tudja megfelelően a szorongását kezelni addig, amíg szükség van rá, amíg tudja, hogy mit kell tenni, vagy szót fogadni a tanároknak, hogy mit kell tenni, és aztán a nagyobb szorongása az majd később a krízis helyzet elmúltával jön elő, de akár előfordulhat olyan is a nagyon nagy szorongású gyerekeknél, vagy ne adj Isten pánikos gyerekeknél, akik tényleg szó szerint pánikba esnek, és hogy rájuk a pedagógusnak külön oda kell figyelni, észre kell vennie, hogy sokkal jobban szorong, illetve hogy oda kell menni, és akkor egyénileg is kell egy kicsit foglalkozni vele. Ugyanakkor nagyobb gyerekeknél, kamasz gyerekeknél, hát ott már ciki, ha látszik, hogy szorong. Tehát jellemző lehet, hogy egyfajta közömbösség, vagy ilyen hidegvérűség álcáját veszik fel, de azért ez nem jelenti azt, hogy ez a gyerek rendben van és nem szorong. Tehát a pedagógusnak nagyon-nagyon érzékenynek kell lenni arra, főleg ugye, hogyha van alkalma már korábbról ismerni a gyerekeket, hogy melyik gyereknek mire van szüksége, akár az adott menekítéskor, akár pedig utána. Éppen ezért javasolnám is egyébként az iskoláknak, hogy azért a nagy többségben, minden iskolában található iskolapszichológus, mentálhigiénész szakember, szociális segítő, akiknek a segítségével fontos, hogy akár osztályonként beszélgessenek a történtekről, illetve a jövőről, és ebben nagyon nagy szerepe van nem csak a szakembereknek, nem csak a pedagógusnak, az osztályfőnöknek, hanem magának az osztályközösségnek is. Tehát ha egy jó osztályközösségben vagyunk és elbeszélgetünk ezekről a megoldási lehetőségekről, a gyerekek egymást is képesek segíteni a feldolgozásban. De ha nem annyira jó ez az osztályközösség, vannak kirekesztett gyerekek, akkor sajnos, akik ki vannak rekesztve, még inkább magányosnak és egyedülinek és segítség nélkülinek élhetik meg, tehát nagyon fontos erre odafigyelni és ezzel is törődni.
Hogyan látja pedagógusok, tanárok, tanítók, ők hogyan élhették meg ezt a szituációt, és akkor utána még arról beszélgetünk, hogy a jövő ez is egy izgalmas témaköre. Pedagógusok, tanárok, tanítók, ők aktuálisan ott ezt hogyan élhették meg? Azért nekik egyfajta felelősségük is van a gyerekek felé.
Így van. Hát először is ugye a pedagógus is ember, tehát ugyanúgy reagál, mint a szülő, és akár szülő is lehet egyúttal, vagy bárki más, aki egy ilyen kritikus helyzetbe kerül, de sokkal nagyobb felelősség terheli a vállát, hiszen ugye nem csak a saját gyerekéről kell gondoskodni a adott esetben, hanem még akár 100 másikról is. Biztos, hogy nagyon nehéz dolguk volt, nagyon fegyelmezettnek, határozottnak és gyorsnak kellett lenniük, és talán én azt gondolom, hogy rajtuk inkább később jött ki ennek a feszültsége, akár már otthon, amikor megengedhették maguknak, hogy lazítsanak, de az előbbiek ugyanúgy rájuk is érvényesek, tehát hogy nekik is ezt a krízis helyzetet fel kell dolgozniuk, illetve a jövőre nézve el kell gondolkodni, hogy hogyan készülhetnek fel elkövetkezendőkben, ha nem is feltétlenül egy bomba riasztásra, de bármilyen más kritikus helyzetre.
A jövőre való tekintettel, akár pedagógus, akár gyermek, akár szülő szemszögéből nézve, hogy hogyan hat egy ilyen bomba fenyegetés, és most már ugye több alkalomról beszélünk, arra, hogy szinte minden nap be kell mennem az iskolába, és azért még most mind a három ilyen alkalom elég közel van, ez hogyan hathat az emberekre?
Nyilván az egyéni szorongás szintnek megfelelően szintén különbözőképpen hat. Akik egy átlagos szorongási szinten rendelkeznek, viszonylag érett személyiségek és jó megküzdési stratégiákkal rendelkeznek, azok meg fognak tudni küzdeni ezzel a helyzettel. Nyilván jó, ha ők is beszélgetnek róla, és egyfajta kifutást hagynak a szorongás elengedésének. Aki ettől magasabb szorongási szinten rendelkezik, és sokkal jobban megviselte maga ez a helyzet, akár gyerek, akár szülő, akár pedagógusként, ott bizony számítani kell arra, hogy esetleg akár egészen a fizikai, testi tünetekig is fokozódhat ez a szorongás, amit nagyon nehéz leküzdenie. Ezért, aki úgy érzi, hogy nehezére esik bemenni az iskolába, vagy nehezére esik elengedni a gyerekét az iskolába, mert hogy annyira fél, hogy ugye, ha nem tudja kontrollálni azt az időszakot, és történhet vele valami, akkor mindenképpen érdemes valamilyen szakember segítségét kérni. De mondom, tehát, hogy elsődleges segítség lehet ez, hogyha az iskolán belül, akár a szülőknek is, de osztályfőnöki órán a gyerekeknek, a pedagógusoknak egy ilyen feldolgozó beszélgetéssel elindul maga a feldolgozás, és akinek ennél többre van szüksége, az pedig forduljon szakemberhez.
Ennek a feldolgozása mennyi időt vehet igénybe akár, hiszen hosszú időkről beszéltünk, főleg annak a tükrében, hogy itt most azért többször is előfordult, és hirtelen egymás után ennyi esett. Mennyi idő ezt feldolgozni, vagy most már mondhatjuk azt, hogy egyfajta úgymond rutinná fog ez válni számunkra. Erről mit gondol?
Hát egyrészt van egy rossz hírem, ennek a feldolgozása sajnos nem úgy működik, hogy beveszem a lázcsillapítót, és viszonylag rövid időn belül elmúlik a láz. Nagyon nagy egyéni különbségek lehetnek, hogy kinek mennyi idő alatt múlik el, mit tud vele kezdeni. Az előbb elsoroltam ezeket a mechanizmusokat, tehát abszolút egyéni, hogy ki mennyi idő alatt tud ezen felülkerekedni. De sajnos igen, játszik az a tényező is, hogyha ez sokszor ismétlődik még egymás után, akkor ez egy pszichológiai törvényszerűség, hogy egyszerűen az emberek hozzászoknak ehhez a fenyegetettséghez, kevésbé veszik komolyan a riasztást, és lehet, hogy pont akkor fog bekövetkezni valami tényleges, súlyos esemény. Ugyanakkor nagy a veszélye a megszokásnak, ahogy említettem, ez viszont egy nagyon ősi védekező mechanizmus tulajdonképpen, hiszen nem lehet állandóan nagyon magas szorongási szinttel élni, nem lehet állandóan rettegésben élni, ezért a lelkünk segít rajtunk egy bizonyos védekező mechanizmussal, ami miatt válunk kevésbé érzékenyé ezekre a fenyegetésekre, és hát tulajdonképpen menni kell tovább az életnek, és ez segít hozzá ahhoz, hogy képesek legyünk vinni ugye a megszokott hétköznapjainkat, és lehetőleg távol tartani magunktól a vélt és vagy valós jövendőbeli fenyegetéseket.
Egy vagy két kérdés erejéig, úgymond a túloldalt is megvilágítva, ugye most az elmúlt utóbbi két esetről már tudjuk, hogy diákcsíny volt, ha fogalmazhatunk így. Hogyan jön elő egy emberből az, hogy ilyen szintű fenyegetést véghez vigyen, bárki is legyen az, akár legyen egy diák, vagy akár legyen egy felnőtt, ugye van, amelyiknél nem tudjuk a kilétet, de hogy mi visz rá egy embert arra, hogy ilyen szintű fenyegetettséget csináljon a társadalomban?
Először is azt szeretném leszögezni, hogy ez diákcsíny nem lehet, ez bűncselekmény. Akár gyerek követte el, akár felnőtt. De az életkor függvénye az, hogy vajon mi lehet a háttérben, amiért ő egy ilyen dolgot csinál. Amennyiben gyerekben gondolkodunk, és idézőjeles gyerekcsinyként fogjuk fel, akkor jellemző az, hogy tényleg hecnek szánja, hogy elmaradjon a dolgozat, vagy hazamenjen az iskolából, vagy egyszerűen nagyobb figyelmet akar a maga számára kivívni. Általában azt lehet mondani, hogy az ilyen gyerekek hát nem az átlagos, jól nevelt, harmonikus családból jönnek, leginkább érzelmileg elhanyagoló családban nőhetnek fel, ahol elsősorban ugye a szülőktől nem kapnak elég szeretetet, figyelmet, másodszorban akár a kortársaik kiközösítik, tehát hogy nincsenek integrálódva egy közösségbe, és hogy lehet ez egyfajta elégtétel a számára. Ő valószínűleg nem arra törekszik, mint ahogy nyilván nem is helyezett el bombát az iskolában, tehát hogy nem az a célja, hogy konkrétan maga az épület mondjuk felrobbanjon, számára ez a tervezgetés, a vágyának a megvalósulásának az útja, tehát hogy ő elképzeli a fantáziájában, hogy majd milyen levelet ír, hova küldi el, és hogy majd ott a gyerekek, a tanárok, az igazgató hogy fognak rettegni, vagy éppen ugye követi a híreket, látja, hogy rohannak ki az épületből, tehát maga ez a folyamat okoz számára egy olyan fajta elégtételt, vagy kielégülést, ami az ő vélt és vagy való sérelmeire számára gyógyírt nyújthat. Egy felnőttnél egész más lehet a motiváció, lehet ott is ugye a sérelmek hangoztatása mellett az, hogy ő bosszút akar állni. Ez ugye a bírósági épület elleni bombariadóknál szokott nagyon játszani, hogy ő az ügyvédeken, a rendőrökön, a bírókon, mindenkin is bosszút áll, de hogy ugyanaz a kielégülés vezérli, hogy látja ugye a hírekben, ahogy a nem tudom most itt a mínusz akárhány fokba a bírósági dolgozók kint dideregnek kabát nélkül, mert hogy nagyon rohanni kellett. De ugyanakkor azért felnőtteknél már nagy az esélye, vagy esetleg az ilyen majdnem felnőtt nagy kamaszoknál, hogy egyéb dolog is szerepet játszik ennek a cselekménynek a kitalálásában és a kivitelezésében. Itt elsősorban mindenképpen valamilyen komolyabb pszichés problémára kell gondolnunk. Ez lehet súlyos személyiségzavar, de akár egy olyan pszichotikus állapot is, amikor elszakad a valóságtól, ugye megváltoznak a valóság érzékletei, és nem arra reagál, ami tényként van, hanem amit ő elképzel, vagy amit megél, és hogy ezek ilyen téves reakciók, és általában eltúlzott reakciók, úgyhogy ez nyilván egy súlyosabb pszichés betegségnek része, de ugyanakkor nem hagyhatom ki azt sem, hogy valamilyen szerhasználat is okozhat ilyen téves eszmékkel együtt járó ugye illúziókat, hallucinációkat, aminek következtében ugye nem egészen adekvát cselekvéseket hajt végre az illető.
Hogyan látja, azért azt tudjuk, hogy a közelmúltban, illetve jelenben, itt a szomszédos országokban is jelen voltak ilyen bombafenyegetések. Ez vajon hogyan hatott a magyar társadalomra? Régóta nem volt ilyen.
Hát kettős hatást tudnék említeni. Az egyik ugye mindenképpen ez a kritikus állapot, ez a félelem, a rettegés, hiszen ugye már több mint két éve zajlik a közelünkben egy háború, amihez egyébként mondhatjuk, hogy szintén hozzászoktunk, ha úgy tetszik lassan, tehát hogy míg az első hetekben mindenki rettegve figyelte a híreket, hát ma már annyira nem kapjuk fel a fejünket egyelőre, és reméljük nem is lesz rá majd súlyosabb ok, de hogy azért mindenképpen ez a fenyegetettség érzés, ez ott lapul, és hogy ennek velejárója az is, hogy sokkal kisebb ingerekre is eltúlzott reakciókat adunk, tehát lehet, hogy volt olyan, aki mondjuk a bombariadó hírére rögtön arra gondolt, hogy nem tudom, átlőttek a szomszéd országból, és hogy igazából csak álcázzák bombariadóval például. Tehát a rettegés az egyik oldala, a másik oldala pedig az, hogy amennyiben nem sikerülne kideríteni a pontos elkövetőket is. Itt elsősorban ugye az első sorozatra gondolnék, amiről még nem tudjuk, hogy ki lehetett az elkövető, illetve hát mindenféle hírek jöttek ezzel kapcsolatban, amiről nem tudjuk, hogy igaz vagy nem igaz. Tehát, hogy mindenképpen fontos lenne, hogy legyen következménye az elkövetőre nézve. Ugyanis, ha nem lesz, akkor, mint ahogy már ugye volt két követője, két gyermek, illetve fiatalkorú követője, hát ezek igencsak divattá válhatnak, felbuzdulhatnak rajta, és hát bár hecnek tűnik, de azért mégis nagyon komoly. Tehát, hogy egy ilyen kettősség van jelen egyelőre a társadalomban, amit nagyon fontos lenne, hogy határozottan, megfelelő következményekkel, és ezt jól kommunikálva próbálja megoldani, ugye a szakembergárda elsősorban.
Kedves hallgatóink, az elmúlt időszakban országszerte bombariadók keltettek bizonytalanságot, Borsodabaul Zemplén vármegye, így Miskolc több iskolája is kapott ilyen fenyegetést. Balogh Beáta igazságügyi pszichológus szakértővel beszélgettünk az előző percekben arról, hogy milyen hatásai lehetnek az ilyen bűncselekményeknek a diákokra, a szülőkre és a pedagógusokra. Sütő Dávid Pelé interjúját hallották.